Szép napot kívánok! Rádöbbenthet-e akár egy tánclépés arra, hogy nem úgy éljük az életünket, ahogy kellene, vagy ahogy szeretnénk, és egyáltalán mire taníthat meg bennünket a tánc, milyen érzelmek fűtik például az argentin tangót, és hogyan működhet a táncterápia? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk ma. Vendégem pedig Hudrik Atta, táncos, táncoktató, a Kitangó Tánciskola egyik vezetője, akiről még sok minden kiderül majd, tehát hogy rengeteg mindennel foglalkozik. Kata, örülök, hogy itt vagy, elfogadtad a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
A legtöbb esetben, Kata, azt szoktuk mondani, hogy a mi lett volna kérdés az, amit egyszerűen nincs értelme feltenni. Nálad azonban azon gondolkodtam, hogy teljesen más a helyzet, mert hogy egy komoly karrierváltás volt az életedben, ami nélkül ma nem lennél az, ami. Szóval, hogy mi lett volna, ha maradsz az üzleti világban, és nem lépsz mégis a tánc útjára, ez egy izgalmas és valid kérdés szerintem a te életedben. Szerinted ugyanilyen kiegyensúlyozott és boldog lennél?
Köszönöm a kérdést.
Kezdjünk egy nehéz kérdéssel.
Igen, igen, tényleg ez valóban egy komplex kérdés az én esetemben, mert körbeérő, azt hiszem, az utam. Én a tánccal kezdtem. Ha az első tudatos pillanatra gondolok az életben, amire emlékszem, az is a mozgáshoz, és a táncos mozgáshoz kötődik. És ezen az úton haladtam tovább, művészi tornával foglalkoztam, versenytánccal, hosszú időn keresztül, több mint 15 éven keresztül.
Tehát gyerekkorodban a tánc központi szerepet töltött be az életedben, a lelkedben, és meghatározott, ha jól értem.
Így van, pontosan, igen. Az egyik első olyan élmény, amikor a tánccal már verbálisan is találkoztam, az volt, amikor édesanyám Amerikából hazahozta a Dirty Dancing-et, és nagy nehezen lejátszottuk az amerikai VHS kazettát, ugye ezt nem lehetett itthon, mert más volt a rendszer, és az első jelenetet megláttam, ahol a hatalmas dínyékkel belökik az ajtót, és emlékszem, hát akkor én nagyjából 5 éves, 6 éves voltam, hátrafordultam édesanyámhoz, és megkérdeztem tőle, hogy mit csinálnak. És azt mondta anyukám, hogy táncolnak. És az volt a következő pillanatban a válaszom, hogy én ezt akarom csinálni. És ez sokkal később, majdnem 25, majdnem 30 év távlatából jutott eszembe ez a történet. Valahogy így kezdődött. Később családi behatásra is, de közben mégis azért is, mert bennem is volt egy nagyon erős belső késztetés arra, elkezdtem inkább az elméleti irányba, tudományos elméleti irányba terelni az életemet, és később így végeztem a filozófia szakot a Pázmányon. És ebből adódóan a tudományosság, a részletesség, a utazásra való hatalmas vágyaim az üzleti élet felé sodortak.
Teljesen más irányba indult el az életed.
Így van, igen. Persze közben ott volt a háttérben a családi rámhatás, ahol ügyesen mondjuk úgy, hogy megkaptam arra a jeleket, hogy jobb lenne erre, vagy arra, vagy amarra mennem, amit éppen a családom jónak látott.
Mert hogy a művészetet azt ilyen túl szabadnak, tehát nem egy idézőjelbe vett rendes foglalkozásnak érezték?
Igen, köszönöm, hogy ezt kimondtad helyettem. Igen,
hát ez gyakran előfordul.
Igen, sokat fogyasztottuk a művészetet. Azt hiszem, minden héten volt egy saját páhajunk, amiben a Vix Színházban csücsültünk, imádtam a színpadot, és akkor elő is meg is fogalmazódott bennem, hogy ha nem is tánc, akkor miért ne lehetne előadó művészet? Később így szereztem végzettséget ezen a színtéren is, úgyhogy igazából...
Tehát színész is vagy.
Igen, foglalkozom ezzel, és a színpad igazán közel áll a lelkemhez, ahogy esetleg te is olvashattad már, az Argentin Tango Táncszínházban is szóló táncosként szerepelek, a Nemzeti Táncszínházban és a Műpában is rendszeresen táncolunk, tehát megmaradt a színháza az életemben, de mégis ez is egy olyan dolog volt, ami fogyasztásra alkalmas volt a családomban, kevéssé arra, hogy én magam legyek, aki a színpadon áll. Úgyhogy így kezdődött tulajdonképpen a tudományos élet és az üzlet felé való kacsingatás.
És majd beszélünk erről is, hogy pontosan mit csináltál, és milyen országokban merre jártál, és milyen tapasztalatokat szereztél. Egyébként hány évig jártad úgymond nem a te utadat? Hogyha most ugye arról beszélünk, hogy utána végül csak megtaláltad a táncot.
Hú, a számok mágusa vagyok, azt szoktam mondani magamról. Én azt hiszem, hogy 10 éves koromig elhittem, hogy azt csinálom, amit szeretnék, és azt is fogom csinálni, és hogy az az út, amire éppen terelődik az életem, szintén az, ami a szívem belső vágya, de ez már akkor nem így volt. 10 pár évesen, amikor az első versenyemet 11 évesen megnyertem, azt hiszem, hogy akkor már megfogalmazódott a környezetemben az, hogy nem biztos, hogy szerintük ez lesz a legmegfelelőbb út számomra. Ezzel ellentétben ott volt persze édes édesanyám és a nővérem, akik nagyon támogatták ezt az utat, de az ő szavuk kevésbé volt ebben mérvadó.
Tehát akkor édesapád szeretett volna irányítani téged mondjuk a tudomány irányába inkább.
Igen, és ezért hálás is vagyok egyben neki, mert ma tényleg, ahogy te is mondtad, nem lennék az, aki vagyok, hiszen közben később a mester filozófia diplomámat is táncfilozófiából írtam, és gondolkodom a tovább lépésen a doktori irányba. Úgyhogy,
te végén összeérnek a szálak.
Abszolút, és ezért is mondtam neked az elején, hogy ez egy körbeérő történet volt, hiszen elindultam a tánctól, áttértem a tudományos oldalra, az üzleti életbe később, és amikor visszaköltöztem Magyarországra, ez 2013-14-ben volt, tehát 10 évem, akkor rátaláltam a táncnak és az életnek, a gondolkodás módok lehetőségének egy olyan új oldalára, amit úgy hívnak, hogy improvizáció. Amikor önmagad vagy egy helyzetben, hogyan, miért, és ez az argentin tangón keresztül érkezett meg, és onnantól nem volt megállás.
Na majd erről is mesélj, légy szíves. Ugye nagyon hosszú volt az az út, amit a tánccal kapcsolatban a tanulással töltöttél, ugye mert hogy voltak mestereid, meg versenyeken léptél fel. Azt is olvastam rólad, hogy művészi tornáztál Bercik Sárinál. Azt gondolom, hogy sokan emlékeznek még rá, mert hogy a művészi torna alapjait ő tette le. Én is jártam egyébként hozzá, tehát hogy így én is emlékszem minden kézmozdulatára, még akkor is, amikor már időskorában ült, tehát ez egy nagyon meghatározó dolog tud lenni egy gyerek, és egyébként főleg egy táncos életében. Volt olyan, hogy teljesen abba hagytad a táncot, ami ennyire átitatott téged, tehát az alatt, ameddig inkább az üzleti világban mozogtál?
Bocsáss meg, hogy nem rögtön erre a kérdésedre válaszolok, csak mondtad, hogy ez egy nagyon meghatározó dolog egy ember életében, egy táncos életében, de egy nő életében különösen. Tehát én szeretném kiemelni, hogy a női létemben akár csak az, hogy az első pillanattól kezdve tánccal, mozgással foglalkoztam, a strukturális felépítettsége a testemnek teljesen másként alakult, mintha nem foglalkoztam volna, mert főleg, hogy egy olyan művészeti formával rögtön, mint amit Sári nénitől is tanultam.
Igen, a művészi torna.
Így van, és később aztán ugye a társas tánc is ilyen volt. Egyébként végül ez is egy körbeérő történet volt, a szakdolgozatom, a mester szakdolgozatomat Berci Sári néninek a mesterének az alapelméletéből, DNS Valéria elméletéből írtam, az evologikából.
Abba hagytad-e valaha a táncot? Tehát, hogy amikor nem versenyeztél, amikor nem tanultál, vagy nem tanítottad a táncot, akkor is táncoltál? Civil életedben?
Volt egy ilyen időszak, igen, amikor szinte teljesen kiveszett a tánc az életemből. Talán havonta egyszer-kétszer valamilyen szórakozó helyen jelent meg. Igen, volt ilyen, egy jó pár év volt. És különös érzet volt, mert az volt ez az idő, amikor azt éreztem, hogy valaminek történnie kell, mert elvesztem. Édesanyámat sajnos elvesztettem előtte egy pár évvel, valószínűleg ez is, nem valószínűleg biztos, hogy ez is nagy részt hozzájárult, de azt éreztem, hogy lelkileg, mintha kezdenék zsugorodni, valami a kiteljesedettség hiányát éreztem, de ezt akkor még nem tudtam így megfogalmazni.
Mesélj még kérlek arról, és bocsánat, hogy itt közbevágtam, de ugye egy hosszú utat jártál be, és az a része is borzasztóan érdekes az életednek, amikor nem táncoltál, és nagyon kevesen járnak be ilyen utat, mint te, mert hogy külföldön éltél, külföldön dolgoztál, és egyébként rengeteg más dolgot tanultál a filozófia után, tehát papírt papírra halmoztál, mondhatjuk így is. Azok egyébként már a saját döntéseid voltak? Hogy mit tanulj?
Igen, 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 ezek azok voltak.
HR, rendezvényszervezés, ugye? Egy csomó
igen,
mindennel
foglalkoztál. Igen, kéz és
lábápoló műkörömépítő. De kerested önmagad?
Nagyon érdekeltek. A mai napig minden évben megtanulok valami újat. Kisgyerekkoromtól például fotózom is, és most egy pár évvel ezelőtt, amikor a szakmai képzéseket, állami szakmai képzéseket ezen a rövid távon, az úgynevezett okai képzéseket megszüntették, akkor még gyorsan elvégeztem a fényképész szakmát is, úgyhogy mindig van valami, találok, amivel ismét újból, jobban és mélyebbre tudom a tudásomat vinni. Éppen akár egy teljesen más, vagy a már meglévőkhöz kapcsolódó témában.
És ugye tanultál marketinget, ugye említettem, igen, hogy szereztél HR és kulturális, igen, rendezvény szervezői képesítést, és ezeken a területeken kezdtél el dolgozni. Igen. De mesélj erről, hogy hol éltél, illetve hogyan emlékszel vissza erre az időszakra. Mi volt a jó ebben?
Csodás volt felfedezni más emberek más látásmódját. És talán ez volt a legfontosabb abban a majdnem 8-10 évben, amíg sokat utaztam. Ebben benne volt Kanada, benne volt Amerika, Franciaország és Dubaj. Dubajban és Franciaországban is több évet töltöttem el, Kanadában.
Külföldi férjed volt, igen, akivel együtt utaztatok, igen, illetve együtt dolgoztatok, ha jól emlékszem.
Így van. Főként együtt utaztunk, de voltak olyan projektek is, amiben együtt dolgoztunk. De volt, hogy teljesen külön dolgoztunk egymást. Tehát ez egy teljesen változó és nagyon képlékeny helyzet volt.
Hol szerettél egyébként legjobban élni, ha már itt ez felmerült, hogy mennyi helyen jártál? Ha Magyarországon kívül voltál?
Képtelenség igazából választanom. Nagyon szeretnék, mert olyan jó lenne, ha tudnék egy egyszerű választ adni. Azok voltak a legcsodásabb pillanatok, amikor azt éreztem, hogy önmagamban vagyok. Amikor azt éreztem, hogy akárhol máshol is lehetnék. És különös választ, picit furcsa logika talán azt mondani arra, hogy ott volt a legjobb, ahol akár azt is el tudtam volna fogadni, hogy máshol legyek. Uh-huh. Ahol kerek volt, és egész minden.
Néztem, hogy mivel foglalkoztál. Franciaországban például uniós projekteket koordináltál, ami tényleg teljesen más, mint a művészet vagy a tánc, és ugye egy rövid kanadai kitérő után Dubajban voltál több világmárkának a projektmenedzsere. Milyen sikereid voltak az üzleti világban?
Leginkább az, ahogy említettem neked, hogy a kulturális különbségek és hasonlóságnak a feltérképezésében, amik főleg egy dubai környezetben ugye igencsak nagy kihívást tudnak jelenteni, meg tudtam állni a helyemet, és projekteket sikerre tudtam vinni. Nőként, és nem azért nőként, amit általában innen gondolunk Budapestről, mert hogy a nők esetleg társadalmilag egy alacsonyabb rangban lennének, sőt ellenkezőleg kifejezetten előnyös helyzetek is ki tudtak alakulni. Mégis, ha itthonra gondolunk, akkor egy itthoni környezetben és nőként még mindig az üzleti életben nehezebb megállni a helyünket, más a környezet, hogyha így vagyunk benne. Dubajban ez egy igazán izgalmas dolog volt, és maga a sikere a projekteknek mutatta azt, hogy sikerült mindig nem beletörnöm ezekbe, és nem valamilyen formában ezeket a projekteket erőszakolni, hanem mindig hajlékonnyá válni hozzájuk.
Tehát alkalmazkodni az adott helyzethez rugalmasan?
Így van. Az alkalmazkodás azt hiszem, hogy talán az túlélésünknek az egyik legfontosabb és legkényelmesebb módja is. A kérdés csak az, hogy úgy állunk-e hozzá, hogy kényelmes, mert lehet minden kényelmetlen.
És azt mondtad, hogy sokszor az volt a legjobb, amikor akár bárhol máshol lehettél volna, mert egyensúlyban voltál önmagaddal. Könnyen tudtál akkor mondjuk a tánc és a mozgás nélkül működni, vagy azért volt valami hiányérzet ott a háttérben?
Volt hiányérzet a háttérben, igen, de ezt csak ma tudom már.
Hát visszatekintve.
Csak visszatekintve tudom, igen. Azzal a tudással, amivel most rendelkezem, azzal a tapasztalással, nem is tudással, mert tapasztalást érzem, hogy ez egy kicsit többet számít.
Beszéljünk arról, hogy egy korábbi interjútban olvastam, hogy a férfiak uralta üzleti világban való helytállás miatt kezdett elkopni belőled a nő. De mit értettél, Kata, ez alatt?
Pontosan hasonlót, mint amit az előbb említettem, hogy néha mégis az ember, hogyha az ember, a nő, amikor szeretne helytállni, könnyedén elővesz olyan eszközöket, amik a férfi energiának az eszközei, ami a kitörés, ami a kiáramlás, ami a, egy picit, és kérlek, értsd jól ezt a szót, az erőszakos, egy női minőséghez képest erőszakossá válik ahhoz, hogy elérje a célját.
Tehát akkor érdekérvényesítés, de férfias eszközökkel, amit elkezdtél használni?
Így van.
Tárgyalásoknál?
Igen, így van. Például. És azt éreztem, hogy nem vagyok harmonikus, nem vagyok önazonos. Meg sikerült, létrehoztam, de mégis valahogy az én belső világomban nem éreztem azt a harmóniát. És amikor ezeket felfedeztem, akkor kezdtem el változtatni a döntéseimen, az életszituációimon, mert szerettem volna, ha érzem a belső harmóniámat, hogy mindig olyan legyen, hogy akárhol lehetnék, akkor is jó lenne.
Egyébként, hogy ha már itt említetted Dubajt, és azt, hogy ott a nők szerepe mondjuk teljesen eltér az európai kultúrában megszokott szerepkörtől, hogyan érezted ott magad, vagy mennyire volt jó ott dolgozni és élni? Uh-huh. Akár rövidebb, vagy hosszabb ideig.
Igen, ez egy különös dolog, mert a társadalmi berendezkedésben igazából a helyi embereknek a százaléka nagyon alacsony. Alig 8-10% körül mozog. Tehát tulajdonképpen...
Tehát ott mindenki olyan... idegen, mindenki külföldi
van,
gyakorlatilag
van,
Dubajban.
Idegen,
igen,
és mindenki külföldi. És egy igen nagy távolságtartó tisztelettel vannak egymás felé. És ezt még egy luxus is övezi, ami egy nagyon kényelmes életet biztosít, azonban folyamatosan ott van mögötte ez a távolságtartás. Egy kicsit mindig benne van a félelem is. És ez a félelem nem mindig segítette a helyzet. Azt gondolom, a félelem sosem segíti a helyzeteket valójában.
Mennyire voltak más tapasztalataid akár Franciaországban vagy Kanadában, tehát a férfi-női szerepeket illetően, hogyha erről beszélgetünk?
Sokkal közelebb van a mi itthoni kultúránkhoz, akár a nyugat-európai kultúra, vagy csak hogyha az észak-amerikaira gondolok. Én kevesebb nehézséget gondolom, hogy élhet meg egy közép-európai ember ezekben, én sem tapasztaltam. Én a francia közegben igazán otthon érzem magamat, és Kanadában is leginkább Montrealban éltem. Ez nekem egy természetes közeg volt.
Éppen benne volt a pakliba, hogy esetleg máshol folytas, tehát hogy ne gyere haza?
Abban az időben, amikor úgy döntöttem, hogy hazajövök, akkor ketten döntöttünk a volt férjemmel így, és ő nagyon kíváncsi volt Magyarországra. Én nagyon sokat meséltem neki Magyarországról, a különlegességeiről, a történelmi tényeiről, és az alaphabitusáról a magyar embereknek. Bennem, bevallom, él egy szeretet. Én szeretem azt, hogy magyar vagyok. Mindennek megvannak a nehézségei, de szeretem. És azt hiszem, ezt a szeretetet át tudtam neki adni, és ő azért nagyon szeretett volna idejönni. Egy picit közben bennem is elindult valami olyan vágyakozás, hogy mintha lenne valami dolgom. Mm-hmm. És ez most innen a távlatokból úgy tűnik, mintha már csak rámondanám, hogy meseszerű legyen, de volt egy nagyon kedves barátnőm, akinek mondtam, hogy nem tudom miért, de érzem, hogy menni kell. És évekkel később mondta, hogy emlékszel? Azt mondtad, hogy van valami, és mindig szoktad tudni, hogy van valami.
És ugye, amikor hazajöttél, akkor a CEU nemzetközi kapcsolatok tanszékén kezdtél el dolgozni. Igen. És kívülről minden tökéletesnek tűnt, legalábbis én így olvastam rólad, belülről pedig valószínűleg nem volt ennyire egyértelmű.
Valóban, belülről nem volt igazából semmi sem egyértelmű. Egy picit összedőlt a világom. Megérkeztem külföldről a sok tapasztalással.
Egyébként rengeteg sikeres projekt után.
Így van, és mégis valami belső feszültséggel, és itt fedeztem fel, hogy hiányzik valami az életemből. Emlékszem a pillanatra, amikor rájöttem, hogy igazából nincs semmi. De az, hogy nincs semmi, hát mindenem van. Egzisztenciálisan is mindenem volt. Érzelmileg is mindenem volt. És egyszer csak egy ponton, hát a tánc. Na jó, el kell menni valamit táncolni újból. És meg voltam döbbenve saját magamon, hogy jutottam idáig. Az egyik pillanatban megérkezett ez az önreflexív felismerés, hogy hát ez hiányzik.